Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Testvéreim, most jöjjetek, fennállva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy azért jöhetünk most össze, azért gyűjtöttél bennünket egybe, hogy téged dicsérjünk együtt, és téged magasztaljunk a te megváltottaid körében, a te néped körében. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, ahol a te igéd szól, ahol te rád figyelmezhetünk, és ahol te akarsz bennünket tanítani, ahol te akarod megszólítani a mi valónkat, a mi életünket. Át akarsz bennünket formálni, Urunk, és hívsz mindannyiunkat arra, hogy hozzád térjünk. Hívsz bennünket arra, hogy a te utadra lépjünk, és téged kezdjünk el követni. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is ezért lehetünk itt. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt lehet a te kijelentett szavad, a Biblia, amelyet olvashatunk, amelyről hallhatunk. Köszönjük, hogy abban benne van minden, ami az üdvösségünkhöz szükséges. Köszönjük, hogy abban van minden bölcsesség, amely nélkül mi elveszettek vagyunk, amely nélkül mi a sötétségbe járunk, amely nélkül lehetetlen, hogy eléd kerüljünk úgy, hogy megállhassunk. Köszönjük, Urunk, hogy abban jelentett ki a te megmentő szeretetedet, a te kegyelmedet. Kérünk, Urunk, hogy ma is hadd ismerjük meg azt jobban. Kérünk, Urunk, hogy ma is hadd mélyüljünk el a te örömhíredben, az evangéliumban, hogy milyen nagy a te irgalmad irántunk, bűnös emberek iránt. Kérünk, Urunk, hogy vedd el most a mi életünkből, a mi gondolatainkból, mindazt, ami gátat szabna abban, hogy mi te hozzád jöjjünk. Mindazt, ami gátat szabna bennünk, azzal szembe, hogy felfogjuk és megértsük, és hittel elfogadjuk a te kijelentésedet. Kérünk, Urunk, hogy te rombold le szívünk bálványait, és te kötözd be a mi megsebzett szívünket. Kérünk, Urunk, hogy így tedd áldottá a mai Isten tiszteletünket. Kérünk, hogy te légy közöttünk szent lelked által, és add, hogy a mi hitünk épülhessen, hogy felbuzduljunk irántad, az irántad való szolgálatra. Kérünk, hogy hallgasd meg könyörgésünket. Nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom Márk evangéliumából, a 3. fejezetből, a 20. verstől, a 30. versig terjedő igeszakaszból. Márk evangéliumának a 3. fejezetéből, a 20-tól a 30. versig terjedő igeszakaszban így szól hozzánk Isten kijelentett szava. Azután hazatérének, és ismét egybegyűl a sokaság annyira, hogy még nem is ehetének. Amint az övéi ezt meghallák, eljövének, hogy megfogják őt, mert azt mondják, valahogy magán kívül van. Az írás tudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek vala le, azt mondák, hogy Belzebub van vele, és az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket. Ő pedig magához híván azokat, példázatokban mondán nékik, Sátán miként tud Sátánt kiűzni? És ha egy ország önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az az ország. És ha egy ház önmagában meghasonlik, meg nem maradhat az a ház. És ha a Sátán önmaga ellen támadt, és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van. Nem rabolhatja el senki az erősnek kincseit, bemenvén annak házába, hanem ha elébb az erőset megkötözi, és azután rabolja ki annak házát. Bizony, mondom néktek, hogy minden bűn megbocsátatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak, De aki a Szent Lélek ellen szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó. Mivel, hogy ezt mondják vala, tisztátalan lélek van benne. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, itt a felolvasott ige szakasz Márk evangéliumából származik, és Márk evangéliumának az egyik sajátossága, hogy ilyen in medias res jelleggel egyből az események közepébe vágva indít. Máté és Lukács evangéliumában ott olvashatunk Jézus születése előtti eseményekről, felkészülésről az elején. János evangéliumában egy hosszabb bevezetőt, az úgynevezett jánosi prológust olvashatjuk, az hangol rá Jézus Krisztus bemutatására. Márk ezzel szemben, hát, hogy úgy mondja, nem szán túl sok időt a felvezetésre. Néhány szót ejt keresztelő Jánosról, és utána rögtön megjelenik Jézus Krisztus. És az ő szolgálatát, az ő ténykedését mutatja be, ez kerül a fókuszba. Jézus Krisztus szolgálata pedig, amit bemutat Márk evangélista is, ez mindent megváltoztat. Egy jól megfigyelhető ívként húzódik, hogy Jézus tanításait és az ő csodatételeit hát egyre nagyobb érdeklődés övezi. Egyre több embert mozgat meg. Az első fejezetben még csak a zsinagógában levőkről olvassuk, hogy ők ott csodálkoznak, amikor tanít és amikor csodát tesz. Rögtön ezután már egyből az emberek oda gyűlnek Péter házához, illetve a házának ajtajához Kapernaumban. A második fejezet elején már Jézus nem tud úgy bemenni Kapernaum városába, hogy ne csődüljön össze egyből egy hatalmas tömeg. Itt már annyian voltak, hogy az ajtó előtt is álltak. Lehetetlen volt közelebb furakodni a nagy tumultusba, ugye ezért vitték fel a gutaütöttet a ház tetejére, onnan engedték be Jézus elé. Ilyen sokan voltak, és a harmadik fejezet pedig már arról számol be, hogy nem csupán ezen a környéken, Galilea vidékén, vagy ezeknek a városaiban, Galilea városaiban vált ismerté Jézus, hanem az ő híre eljutott a távolabbi régiókba is. És azt olvashatjuk, hogy nagy sokaság követte Galileából, Júdeából és Jeruzsálemből, sőt, Idumeából, a Jordánon túlról, Tírus és Szidón környékéről is nagy sokaság ment hozzá, amikor hallottak arról, hogy milyen dolgokat tett. Hát elég messzire elhatott a híre, és olyan híre ment, hogy sokan nem riadtak vissza, az akár több mint 100 kilométeres gyalogos utazástól sem, annak érdekében, hogy találkozhassanak Jézus Krisztussal. Nagy sokaság ment hozzá a zsidó lakta területekről is, de nem csak zsidó lakta, hanem pogány vagy vegyes lakosságú helyekről is. Egész Palesztina vidéke megmozdult, ezért szokták egyébként egyes biblia kutatók úgy hívni ezt a jelenséget, hogy a Jézus mozgalom, mert hogy nagyon sokan mentek hozzá, ugye ma már talán kicsit más jelentése van ennek a mozgalomnak, Jézus követése sokkal többről szól, mint a mai mozgalmak, de azért azt látnunk kell, hogy Jézus híre messzire elért, és nagyon nagy hatással volt az emberekre. És ez azért fontos, mert ennek fényében érthető majd, hogy mit keres a jeruzsálemi írás tudókból álló delegáció Jézusnál. Ugyanis ha nem lett volna ekkora hatása Jézus tanításának, hogyha tegyük fel, hogy ő csak ott a kapernaumi zsinagógában beszélt volna, mondja a magáét, de nem hallgat rá senki, akkor, és nem mozgatta volna meg a tömegeket, akkor nem érkezett volna egy külön küldöttség arra, hogy őt megnézzék, nem érkezett volna küldöttség hozzá. Viszont még mielőtt a küldöttségre rátérnék, egy másik előzményt is szeretnék bemutatni, a növekvő szakadékot. Mert Jézus, ahogy ténykedett, egyrészt volt ez a nagy lelkesedés, amely övezte még, hogyha nem is feltétlenül mindenki jutott egyből igaz hitre, de egy nagy lelkesedés volt, amivel fogadták az ő csodatételeit. Egyre több embert jelent meg ugye körülötte, de voltak, akik nem ilyen lelkesedéssel fogadták, hanem másként értelmezték Jézus személyét és az ő szolgálatát. Az egyik ez a lelkesedés, amiről többször olvassuk itt, hogy álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy kérdezgették egymástól, hogy miféle új tanítás ez. És amikor a már említett gutaütöttnek megbocsátotta a bűneit, és meg is gyógyította őt, akkor is azt olvassuk, hogy ámulatba estek az emberek, és dicsőítették Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Hát ez az egyik fajta reakció, amit Jézus kiváltott, egy fellelkesült tömeg, amely utána már olyan heves volt, hogy Jézus egy csónakot készítetett elő a tanítványaival, mert ezt írja az ige, hogy legyen készen számára egy csónak a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte, mert sokakat meggyógyított, úgyhogy akiknek valami bajuk volt, hozzá tódultak, hogy megérinthessék. Ők annyira belelkesültek, és annyira érdekelte őket Jézus és az ő tettei, a csodái, elsősorban, talán inkább, mint a tanítása, hogy egyszerűen tülekedtek. És Jézus már előkészítetett egy csónakot, hogy inkább beszáll, hogy nehogy eltiporják ott az emberek. Viszont az emberek egy másik csoportja, az nem volt ilyen lelkes. Ők határozott elutasítással viszonyultak Jézushoz. Ez a társaság élükön a farizeusokkal és az írástudókkal, ők folyamatosan azt lesték, hogy mibe lehet belekötni. Ők azt lesték, hogy mit lehet kritizálni, milyen hibát találhatnának az Úr Jézusban, vagy az ő tanítványaiban. Minél eredményesebb volt Jézus, minél jobban haladt előre az ő megváltó tervének a véghez vitelében, annál nagyobb ellentámadások érkeztek. És itt az alapigeként felolvasott szakasz is ezt mutatja meg. Ugyanis pár verssel korábban arról olvashatunk, hogy miként választotta ki és hívta el Jézus Krisztus a 12 tanítványát, az apostolokat. És ez az esemény, a 12 apostol elhívása, ez az üdv történetet tekintve, hát ha szabad így fogalmazni, egy stratégiai fontosságú lépés volt. Hiszen Jézus azért választotta ki őket, hogy miután, majd ő elvégzi a megváltást, miután meghal a kereszten, miután meghal és feltámad, azután ő már ekkor tudta, hogy ez a 12 ember lesz az, akik majd tanúskodni fognak róla. Ők fogják továbbadni az örömhírt. Ők fogják hirdetni az evangéliumot. Az új szövetségi szentírás könyvei vagy az ő tollukból, vagy az ő beszámolóik alapján kerültek lejegyzésre. Nagyon fontos feladat volt. Márk evangéliuma például pont Péter apostol beszámolói alapján, az ő igehirdetései, tanúságtételei alapján íródott meg. Tehát történik egy jelentőség teljes esemény Isten tervében, és azt látjuk, hogy egyből utána jön a sátánnak az ellentámadása, amivel megpróbál belerondítani a dolgokba. Jézus megbízza az apostolokat, hogy prédikáljanak, még hatalmat is adott nekik, hogy ő csodákkal alá tudják támasztani az üzenetet, és erre rögtön jön a válaszcsapás. Két társaság formájában, két olyan társaság formájában, akik eddig nem is voltak ott Jézus mellett. Az egyik ilyen társaság Jézus családja. Nézzük, hogy ők mit láttak Jézusról, mit gondoltak róla. Hát Jézus családja eddig nem volt jelen. Ők nem voltak ott Jézus mellett, nem követték, amikor elkezdett prédikálni és csodákat tenni. Most mégis eljöttek Názáretből, édesanyja Mária és testvérei, elutaztak Kapernaumba, ez nem volt olyan nagy út, de elutaztak azért oda, azért, hogy találkozzanak Jézussal. Csak hogy ez a találkozás, ez nem a puszta viszontlátásról szólt, nem ez volt a találkozó célja, hanem azt írja az ige, hogy azért jöttek, hogy megfogják, tehát azért jöttek, hogy magukkal vigyék, mert azt mondják, hogy magán kívül van. És ez, hogy magán kívül van, az itt nem az éhségre utal, mert ugye azt olvassuk, hogy Jézus és a tanítványok még csak nem is tudtak enni, mert ahogy visszatértek a hegyről, ahol Jézus kiválasztotta őket, egyből rájuk támadt most idézőjelbe a sokaság, egyből oda csődültek köréjük, úgy, hogy még enni se tudtak, de itt az, hogy magán kívül van, az nem azt jelenti, hogy már olyan éhes volt, hogy magán kívül volt, hanem azt jelenti ez a kifejezés, hogy megbolondult, megzavarodott. Ezt mondták róla, mármint Jézusról, hogy ő megbolondult, megzavarodott. Na most a Bibliában több helyen is láthatjuk azt, hogy Isten emberét, az ő szolgáját, vagy valakit, akit Isten küldött, azt bolondnak néznek. Az egyik ilyen eset az Ószövetségben olvasható például, amikor Elizeus próféta elküldi az egyik próféta tanítványát, Kenya királya Izraelben Jéhút, Jéhú ezt meg is teszi, vagy a tanítvány megteszi ezt Jéhút királlyá kenni, és Jéhútól kérdezik az ő emberei, mit akar tőled ez a bolond, mondják a próféta tanítványra. Jéhú pedig, aki az imént lett felkent király, így hivatkozik rá, ti is ismeritek az ilyen fecsegőket. Hát bolondnak meg fecsegőnek van titulálva Isten embere. De ugyanezt láthatjuk az Új Szövetségben is, amikor például Pál apostol kihallgatás előtt áll, Festus és Agrippa király, hallgatja őt, Pál elmeséli az ő megtérését, bizonyságot tesz Krisztusról, az ő megváltásáról, és hasonló reakció fogadja az ő vallástételét, Festus hangosan így kiáltott, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz téged. Nem meglepő ezek alapján, hogy magát az Úr Jézust is őrültnek mondják, bolondnak tartják. Azt gondolják, hogy elvesztette a józan eszét. Voltak olyan emberek ott Jézus körül, akik, amikor látták az ő önfeláldozását, akkor azt mondták rá, hogy ez nem normális dolog. Mert azt gondolták, hogy ahelyett, hogy Jézus magával törődne, ő másokkal foglalkozik. Itt a tömeg lerohanja őt, ő pedig hagyja. És ez a fajta önfeláldozó szeretet, ami másokat előrébb helyez az önös érdekeknél, ez sokakat megdöbbent. Nem látják az értelmét. És a hozzá gyűlő embereket még a saját testi szükségleteinél is előrébb helyezi Jézus. Hát épeszű ember ilyet nem csinál, gondolhatták ugye sokan. És ez a hír, ez a szóbeszéd, ez gyorsan eljutott a családjához, és ők ezért jöttek el. Hát azt mondják Jézusról, hogy magán kívül van, hogy megbolondult. A család pedig eljött, hogy kimentse őt. Elvinnék Jézust haza, hogy na, hát akkor egy kicsit rendbe szedjük, majd mi vigyázunk rá. Csak ezzel az a probléma, hogy ezzel elszakítanák a tanítványaitól, elszakítanák a követőitől, sőt, elszakítanák Jézust ezzel a küldetésétől is. Hát hogy csinálhat ilyet a családja? Miért? Miért tennék ezt? Azért, mert nem látják Jézusban azt, aki ő valójában. Ők nem veszi figyelembe, itt a család nem veszi figyelembe azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Eszükbe sem jut az, hogy ő a megváltó, ő a világ üdvözítője, aki a mennyei atyának az akaratát cselekszi, és azt viszi véghez. Pedig, hogyha mondjuk Jézus testvérei lehet, hogy nem is, de Mária, ő biztos tudott erről. Ő neki az angyal kijelentette, sőt Józsefnek is kijelentette, megmondta előre, hogy milyen gyermek fog születni. Aztán eljöttek a pásztorok, az ő bizonyságtételük is ugyanezt támasztotta alá, és itt mégis azt látjuk, mintha erről elfeledkezne Mária is. És az emberi gondolkodása az egyébként nem elítélendő szeretet, anyai szeretet vagy törődés, az oda vezet, hogy olyan dolgot akar tenni, ami nem helyes, ami szembe megy Isten akaratával. Itt Jézus családjának a jó szándéka mögött valami hitetlenség áll, egy megingás, egy bizonytalanság áll, és nem veszik észre, hogy ez egy tévút. Jézus nem szabad, és nem is lehet elválasztani a szolgálatától. És itt szeretnék megállni egy pillanatra, mert ennek komoly tanulsága van a számunkra. Mert jó indulatból mentek, és mégis olyan dologra törekedtek, ami nem volt helyes. Ugye szokták ezt mondani, hogy a pokolra vezető út jó szándékkal van kikövezve. És itt pontosan ezt látjuk. Ezt látjuk Jézus családjának a reakciója kapcsán is. A legjobb szándékkal is lehet rosszat tenni. Lehet rosszat szolgálni. Isten bennünket is arra akar megtanítani, hogy a lényeges dolog nem az, hogy én magam jónak gondolok-e valamit, hanem az, hogy ő mit mond róla. Mert mi a legjobb szándéktól vezérelve is véghez tudjuk vinni a bűnöknek a sorozatát. Ennyire mélyen gyökerezik bennünk, a mi életünkben a bűn. Hogy a legjobb szándéktól vezérelve tudunk szögegyenest szembe menni Istennek az akaratával. Valahogy mi emberek másként gondolkozunk, mi szeretnénk, hogyha lenne egy ilyen semleges zóna, ahova a se nem rossz, se nem jó cselekedeteinket lehetne sorolni. De az ige az másról beszél. Az ige azt mondja, hogy vagy az igazság fegyverei vagyunk, vagy a hamisság fegyverei vagyunk. Ez a két lehetőség van, ez a két opció. Minden tettünk, minden megnyilvánulásunk valamelyik oldalt erősíti a harcban. Vagy az igazságot, vagy a hamisságot. Márpedig Jézus nélkül nem tudjuk képviselni az igazságot. Ezt mondja az ige, hogy szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat az igazságnak fegyvereiül, az Istennek. Kétszer is kihangsúlyozza Pál ezt, hogy az Istennek. Az Istennek kell magunkat odaszállni, és akkor lehet az ember az igazság szolgája, az igazság fegyvere. Jézus családjának a példája incsen bennünket is arra, hogy nem elég a magunk elképzelése szerinti jóra törekedni. Mert az nem jó. Istentől függetlenül jó nem létezik. Csak akkor lehetünk az igazság fegyverei, hogyha Istent megismerjük, és neki szánjuk oda magunkat. De ehhez viszont őt meg kell ismerni, ehhez látni kell az ő kegyelmét, ehhez meg kell térni. Hozzá kell megtérnünk. Hogyha elfogadjuk az ő bocsánatát, és utána az ő akaratát akarjuk teljesíteni, akkor abból fakad majd a jó szándék és a valódi jó cselekedet. Ezért itt a Márk evangéliumában nincsen itt, de a Máténál és Lukásnál a párhuzamos ige szakasznál még ott van az, hogy aki nincs velem, az ellenem van, mondja Jézus. Aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem velem gyűjt, az tékozol. Ez pont erre utal. Jézustól függetlenül nem lehet jót tenni. A legjobb szándékunk is félre csúszik. De most hadd térjek rá a másik társaságra. A másik társaság, aki megjelenik, ez a Jeruzsálemből való írástudók. Ahogy említettem, itt a Jézussal szemben álló emberek élén a farizeusok és írástudók álltak, és ővelük egyre inkább kiélesedett az ellentét. Ez elég jól nyomon követhető itt Márk evangéliumában is. Az első fejezetben még csak annyit állapítanak meg az emberek, hogy Jézus úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. És ezután indul a konfliktus, mert a második fejezetben már olvassuk, hogy néhányan az írás tudók közül így tanakodtak szívükbe, hogy beszélhet így, Istent káromolja, pont a guta ütött kapcsán. Jézus megbocsátja a guta ütött bűnét, és ezzel megütközést keltett, és erre mondták, hogy beszélhet így, hát Istent káromolja. Ez megütközést keltett bennük, és ezt követően már szándékosan és egyre keményebben kötözködtek. Ez a kötekedés jellemezte az írástudókat. Kritika érte Jézust, miért teszik a bűnösökkel, kritika érte, hogy miért nem böjtölnek a tanítványai, kritika érte, hogy miért tépkedik a kalászokat szombatnapon, és ez a kötözködés, ez az egyre növekvő gyűlölet, ez odáig vezet, hogy a harmadik fejezet elejére már oda jutottak a farizeusok és írástudók, hogy a Heródes pártiakkal szövetkeznek, hogy elveszítsék Krisztust. A Heródes pártiakkal, akik ugye a római birodalom szolgái voltak, még velük is hajlandóak összeállni, csak azért, hogy elveszítsék Krisztust. És a felolvasott szakaszba pedig még egy újabb szintre érkezik el ez az ellenállás, ugyanis itt már nem csak a helybeli galileai farizeusok és írástudók vannak jelen, hanem Jeruzsálemből érkeznek hozzá. Ez azt jelenti, hogy Jézus híre ugye eljutott a jeruzsálemi vezetőkhöz is, a vének tanácsához, vagy más szóval ugye Sanhedrinhez, és ennek a tanácsnak ugye ezt tudjuk, hogy a tanács tagja volt Nikodémus és Arimátiai József, és a tanács pedig elküldött egy delegációt, hogy nézzék meg, hogy mi történik. És ennek a küldöttségnek az volt a feladata, hogy vizsgálják meg a helyzetet, meg kellett nézniük, hogy nem lett-e Kapernaum egy tévtanítás hatása alatt lévő megrontott város, egy alapos helyszíni vizsgálatot kellett tartaniuk, és fel kellett mérjék, és megállapítani, hogy van-e esetleg tényleg valami hiba ott Kapernaumban. Az ő feladatuk volt az, hogy megkülönböztessék a felbújtót, vagy a tévtanítót, vagy az ártatlant esetleg. Tehát ők állapíthatták meg ezt. Ez egy ilyen küldöttség volt. Egy ilyen hivatalos küldöttség érkezik, és tudhatjuk azt, megint csak Máté és Lukács alapján, hogy látnak egy csodatételt. Arról itt Márk nem beszél, de tudjuk, hogy láttak egy csodatételt, egy vak és néma megszállott embernek a szabadítását látták, annak a szemtanúi voltak. És az érdekesség, hogy miután látták ezt, két megállapítást is tesznek. Egyrészt azt mondják, hogy Jézus maga megszállott, tisztátalan lélek van benne, másrészt pedig azt is kijelentik, hogy Jézus hatalma nem Istentől van, nem Istentől származik, a csodáihoz az erőt, így mondják, hogy a Belzebubtól kapja. A Belzebub, ő onnan lehet ismerős, hogy Ekronnak, a nagy filiszteus városnak volt ő a bálvány istene, ez kiderül az Ószövetségből, pont Illés beszél ellene, amikor azt mondja, hogy talán nincs Isten Izraelben, hogy te a Belzebubhoz küldöttél? Ugye Ekron istenéhez, hogy megkérdezd őt? Isten pedig kijelentette, hogy minden áldozat, amit nem neki címeznek, az a sátánnak megy. Ugye mondja, hogy az ördögöknek áldoztak, nem Istennek. Írja Mózes könyvébe, ahogy a cselekedeteknél is említettem. Ami nem Istennek megy, az a sátánnak megy. Az az ördögé. De ugyanez látható itt is, ezért egy bálványisten nevét megkapta, vagy ez társult végül is a sátánhoz, hogy ezért hívják Belzebubnak. És a Sanhedrin küldöttségének az a véleménye, hogy Jézus megszállott, és a sátán erejével cselekszik. És az érdekesség az, hogy ezzel ők gyakorlatilag megfogalmazták Jeruzsálemnek, a vezetőségnek a hivatalos állásfoglalását Jézus tanítása kapcsán. Innentől kezdve többször is elhangzik ugyanez a vád, például János evangéliumában. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Tehát többször mondják ugyanezt, mert hogy ezt állapította meg a küldöttség. Tehát ez a két ellentámadás érkezik Jézushoz, a család részéről az egyik, az egy kegyesebb álcában, aztán egy keményebb másik ellentámadás a delegáció képében. És most nézzük meg azt, hogy miként válaszol erre az Úr, miként reagál az ellene felhozott vádakra. Most elsősorban a farizeusok kritikájáról szeretnék beszélni, mert az, hogy a családjáról mit gondol, az majd később derül ki. Ő róluk később nyilatkozik, de azt tudom, hogy elhangzott a múlt héten az ige hirdetésben, ugye elmondja, hogy aki az Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az az én anyám. Tehát a családját ezzel intézi el. De az írástudókból álló szakértő bizottság, hát ők ennél keményebb bírálatban részesültek. Jézus példákkal kezdi el megvilágítani azt, hogy miért teljesen hibás az ő következtetésük, az ő megállapításuk. Azt mondja, hogy ha meghasonlás lesz az országban, vagy ha meghasonlás lesz egy házban, az meg nem állhat. Ha önmaga ellen támad, akkor az a véget jelenti. Itt zárójelbe jegyzem csak meg azt, hogy miért veszélyes az, hogy ma mondjuk a politikában mindenféle tisztelet nélkül hergelve, gyűlölködve, gyűlöletet szítva kommunikálnak a különböző pártok. Mert a kérdés, hogy mikor fog ez olyan szintű meghasonláshoz vezetni, amikor már nem állhat meg egy ország. Mert az, hogy ez így van, az már Jézus korában evidencia volt. Tehát ezt ő neki nem kellett magyaráznia, hogy ha meghasonlás támad, akkor ott a vég van. Ha belső ellentét, ha belső viszály, az a romlásba vezet. Ezt már az ő korában is tudták. Azért hozta ezt föl példaként. Ugye Jézus ezzel rávilágít arra, hogy az ő ördög űzésére, amikor a tisztátalan lelket kiparancsolta az emberből, és ezt a sátán erejének tekintik, az azt jelenti, vagy azt jelenteni, hogy a sátán önmaga ellen támadt. Azaz, akkor vége van. Akkor már nincs ereje. Akkor már nem állhat meg. Ezután még egy másik szemléltetéssel is folytatja. Azt is mondja Jézus, hogy az erős ember házába sem törhet be senki, és nem rabolhatja ki, ha csak előbb meg nem kötözi az erős embert, és akkor kirabolhatja annak a házát. Hát itt az erős ember alatt egyértelműen megint csak a sátánra utal Jézus. Ő az erős ember. Márpedig Jézus azt mondja, hogy ő betört hozzá. Ő bement hozzá. A világ fejedelméhez betört. Bejött a világba. Jézus bejött abba a világba, ahol a bűn uralkodik. Ahol az emberek rabszolgaként engedelmeskednek a gonosz diktálásának. Eljött ide, ahol, ugye, ahogy mondtam, még jó szándékkal is a sátán harcosaiként vagyunk mi jelen, és Jézus eljött azért, hogy a kincseit elvegye. Eljött, hogy a sátánt legyőzze, hogy őt megkötözve kivigye, kiszabadítsa az embert a bűn rabságából. Eljött azért, hogy megváltson. Drága árat fizetett érte, a saját magát áldozta föl a kereszten ezért, a vérével váltott meg, de akkor is bebizonyította, hogy ő erősebb. Hogy ő erősebb, hatalmasabb a gonosznál, erősebb a sátánnál. És emiatt fűzi ezután hozzá itt a káromlásról szóló kijelentését. Ugye a szövegkörnyezet alapján kiderül, hogy amiatt mondta ezt a káromlás, Szentlélek káromlásról szóló tanítását, mert megszállottnak gondolták őt. Mivel, hogy azt mondják, tisztátalan lélek van benne. Azért szól a Szentlélek káromlásának a megbocsáthatatlan bűnéről, mert az emberek, akik oda mentek, egyébként valószínűleg már eleve eldöntötték, hogy ellenállnak Jézusnak, ők hiába látták azt, amit tett, az Isten erejét, a lélek munkáját, ők azt a gonosz lélek hatalmának, sőt a gonosz lelkek fejedelmének tulajdonították. Hiába látták, hogy Jézus ténykedése a gonosz ellen irányul, mégis direkt és szándékos módon őt magát is oda sorolták. Szándékosan és gonoszul sötétségé változtatták a fényt, így fogalmaz Kálvin. Isten erejét gonoszul gyalázatra fordították. Ezért mondja, hogy ha Isten ellen szólnak, vagy Jézus ellen szólnak, arra van bocsánat. De erre nincs. Mert ennél komolyabb bűn nem létezik, mint hogy Istennek a megjelenő, szerető és könyörülő hatalmát azt direkt módon azonosítják a legnagyobb gonosszal. Tehát ezt válaszolja Jézus az őt ért vádakra, és itt le is zárnám azzal, hogy látjuk azt, hogy Jézus ténykedését, az ő növekvő népszerűségét, hát különböző módon fogadták akkor is az emberek. A családja féltette, hogy megzavarodott, de ezzel a törődésükkel ugye akadályozták volna a küldetésében a messiást. Az írástudók nem riadtak vissza a legnagyobb gonoszságtól sem, hogy ördöngősnek kiáltották ki Jézust. Az Istentől küldött szabadítót az elvesztőnek tartották, az élet forrását a gyilkosnak mondták. És azzal szeretném zárni, hogy a kérdés ma is az, hogy mi kinek tartjuk Jézust. Hogy mi mit látunk belőle, mit látunk rajta. Nekem kicsoda Jézus. Hozzánk is szól C.S. Lewisnak a felszólítása, amit így fogalmazott meg, hogy nekünk választanunk kell. Vagy Isten fia volt ez az ember, és ma is az, vagy őrült, és valami annál is rosszabb. Jézus személye más lehetőséget nem hagyott nyitva. A mai igében is ezt láttuk, hogy vagy eszelősnek tartják, így mondja Lewis, hogy aki magát a budjantott tojásnak tartja, vagy maga a pokol ördöge, ezt lehet róla állítani, vagy pedig ő az Istentől megígért és elküldött messiás. A szabadító, az üdvözítő, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Úgyhogy én erre hívok mindenkit, hogy foglaljunk állást. Kicsoda nekem Jézus. Más nem lehet. Vagy őrültnek tartjuk, vagy még annál is rosszabbnak, vagy elfogadjuk, hogy ő az egyetlen esélyünk. Ő a megváltó. Hát adja nekünk az Úr, hogy megláthassuk, és hittel elfogadhassuk Jézust annak, aki ő valójában. Amen. Jöjjetek testvéreim most, fennállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei, édes atyánk, hadd dicsérjünk téged, és magasztaljunk azért, hogy te bennünket, bűnös embereket megszántál. Hadd dicsérjünk téged, és magasztaljunk azért, mert te nem vetettél el bennünket, amikor láttad a lázadást, láttad a romlást, ami megjelent a világban. Akkor te egy ígérettel fordultál ős szüleinkhez, és elmondtad, hogy elküldöd majd a szabadítót. Elküldöd azt, aki nagyobb a kígyónál, aki a fejére tapos, aki legyőzi a gonoszt és a bűnt. És köszönjük neked, hogy láthatjuk is, hogy elküldted a te fiadat, Jézus Krisztust. Úr Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk téged is, hogy te önként vállaltad ezt a küldetést. Hadd dicsérjünk téged azért, hogy te eljöttél ebbe a világba, testet öltöttél, emberi testet vettél magadra, abban születtél meg, és bejöttél ebbe a világba, ahol a bűn és a gonoszság olyannyira elterjedt, ahol az uralkodik, ahol a sátán, a világ fejedelme az igájába tart minden embert. De köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy a te drága áldozatoddal, azzal, hogy életedet adtad értünk a kereszten, hogy meghaltál és feltámadtál, ezáltal megszabadíts bennünket a bilincseinktől, megszabadíts bennünket a bűn szolgaságától. Dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy így látszik rajtad az a könyörülő, megmentő szeretet, amellyel ténykedtél, amellyel tetted a csodákat is, amellyel tanítottál, és köszönjük, hogy ez a hatalom, ez az erő, ez a mai napig is itt van. Te elvégzed közöttünk is ezt a munkát. Úrunk, kérünk is, hogy szabadíts meg bennünket. Kérünk, hogy te emelj ki bennünket a sötétségből. Te tisztítsd meg a mi életünket a bűntől, mert magunktól képtelenek vagyunk elhagyni. Urunk, megvalljuk neked, hogy a legjobb szándékaink is rosszba tudnak torkolni, hogyha nem te rád figyelünk, ha nem a te akaratod az, amit cselekedni akarunk, hogyha nem te rád szegezzük a mi lelki szemeinket. Kérünk, Urunk, hogy emeld föl mindannyiunk tekintetét magadra, hogy meglássuk a te kegyelmedet, bűnbocsánatodat, és hogy tudjunk neked szolgálni, tudjunk helyesen cselekedni. Urunk, így kérünk a gyülekezetünkért. Építs bennünket hitben, építs bennünket testileg, lelkileg. Úrunk, kérünk add, hogy tudjunk szolgálni a környezetünknek a te örömhíreddel, és tudjunk másokat is hívogatni te hozzád, hogy ők is hozzád térjenek meg. Úrunk, hadd kérjünk az idősekért, a betegekért, akik szenvednek, akiknek testi nehézségeik vannak. Kérünk, hogy erősítsd őket. Úrunk, köszönjük, hogy te rád bízhatjuk a gyermekeket, fiatalokat. Kérünk, te add, hogy egy valódi közösség lehessen, amely kiábrázol téged, amely a te dicsőségedet szolgálja. Köszönjük, hogy kérhetünk még népünkért, nemzetünkért, és a világon mindenhol a te benned bízó, hívő emberekért, a te népedért. Úrunk, a nehéz időkben is tarts meg bennünket a te kegyelmedben. Köszönjük, hogy te hozzád jöhetünk, téged kérhetünk, és te meghallgatod a mi könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hadd mondjam el a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy kedden Biblia óra lesz majd, szokás szerint, gyülekezeti rend szerint, este 6 órától. Csütörtökön pedig a mennybe menetelnek az ünnepe lesz, és ezért este 6 órától szintén Isten tisztelet lesz majd. Illetve szeretném még azt hirdetni, hogy jövő vasárnapon a Gyermekek a Gyermekekért címmel feliratozott jótékonysági koncert lesz majd itt a templomban, 16 órai kezdettel. Ennek a plakátját azt láthatják itt kint az előtérben is a testvérek. A jótékonysági koncert származó bevételt ezt a kárpát-aljai Péterfalvi református líceumnak szánják, az ő menekültek iránti szolgálatára ajánlják fel, és a gyerekek fognak szolgálni, ahogy ez a címből is kiderül, tehát gyerekek fognak fellépni. Ezekre az eseményekre mindenkit szeretettel várunk. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.